Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Buda Ferenc Kossuth Díjas költővel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Buda Ferenc Kossuth Díjas költőt, műfordítót. Kedves Feri bátyám, engedje meg, hogy egy kicsit megkésve a 80. születésnapja alkalmában hagy köszöntsünk fel a Mária Rádió, a Mária Rádió hallgatói családja, és természetesen a magam nevében is. Az Isten éltesse sokáig, jó egészséget és még hosszú alkotói életet kívánok önnek.
Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió munkatársait, összes hallgatóit, önt is, kedves barátom, de hadd mondjam így, hogy téged.
Köszönöm szépen.
Az öregebbiknek a lehetősége jogán, és hát a jó kívánságot hadd viszonozzam hasonlóval, Isten éltessen mindnyájunkat, mert csak így ér az egész valamit.
Igen, köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy milyen idézetet hozott nekünk, és milyen emléke vagy gondolata van az idézettel kapcsolatban.
Zsoltárok könyve 125. Zsoltárból a harmadik strófa, ami így hangzik, hogy íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyami gyümölcse jutalom. Talán nem tűnik szentségtörésnek, hogyha kiegészítem még egy szóval, az Úrnak öröksége a fiak és a lányok. Én magam sajnos csak egy gyerek valék. Nagyon szerettem volna, hogyha lehetett volna kis testvérem, akár fiú, de főleg, hogyha egy kis lány, akit lehet pácsolgatni, vigyázni rá, szeretgetni. Lehet, hogy össze is különböztünk volna, mert a testvérek között ez azért előfordul. Nem lehetett több testvérem, mert ennek kárpótlásaként nekünk, hál' Istennek lett fiúból is, lányból is, fele-fele alapon összesen 6. Eleve így terveztük, hogy ennyien legyenek. Megmondom én úgy, ahogy van. A negyediknél én már kicsit megtorpantam, hogy azért nem lennének elegen ennyien is. És az én életem párja, hál' Istennek ki, ravaszkodta még az utolsó 2-t, és nem is tudom, hogy mennyire boldogtalan lennék nélkülük. Nos, senkit nem sarkallok arra, hogy nagy családot alapítson, vagy nagy családot hozzon létre. Tudom, hogy sok-sok gonddal jár. Úgy mondják, hogy manapság nagy gond a nagy család, mindig nagy gond volt, kedveseim, mindig nagy gond volt. Aki viszont hajlandó arra, hogy vállalja, az nem ulassza el. Legalább annyi örömet adnak, mint amennyi gondot. Igaz, hogy amikor a legkisebbik lányunk, az utolsó, a 6. Borsika, kapott nevén Borbála megszületett, akkor édesanyámnak a fiatalabbik nővére, aki akkor már igencsak benne volt a korban, 80 felé járt, azt mondta, jó debreceni tájszólással, tudod, Felikém, szép a nagy család, hiszen tudod, nekünk is 6 született, 5 fel is lőtt belőle, de ne felejtsd el, hogy amíg kicsi a gyerek, a lábadat tiporja, ha felnő, a szívedet. Akkor úgy elgondolkodtam ezen, hogy hát hogy tiporja az a gyermek az ember szívét. Tudtam, hogy nekik nem minden gyerekük hozott örömet a házhoz. Nekünk voltak éppen mindegyik öröm volt, meg ma is öröm. Még nem rájöttünk a felnőttük után, hogy mi az, hogy a szívedet tiporja. Amikor olyan bajaik, gondjaik támadnak, ami nem tud segíteni, mert nincsenek eszközeit hozzá. Hát nagyjából ezt tudom elmondani erről. Hosszan lehetne még beszélni akárcsak a Szentírásnak minden soráról, meg hát azt is ide kell fűzni, hogy megvan az önkényesség veszélye is, amikor kiemelünk egy-egy strófát, vagy néhány mondatot az egészből, mert hiszen ennél a 127. Zsoltárnál is úgy kezdődik, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Meg a vége is. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülőfiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha nem kellene ellenséggel szólni ezeknek a fiaknak, meg a fiaim és a lányaim fiainak, mert muszáj abban hinnem, megbizakodnom, hogy nem az ellenségeskedés a jövő útja. Senki nem jár jól azzal. Senki.
Köszönöm szépen. Folytatnánk tovább a beszélgetést, és én szeretném megkérdezni Feri bátyámat, hogy a gyerekkora, a fiatalsága miről szólt, a szüleiről, az iskoláiról, ha beszélne nekünk.
Szüleim szegény emberek, sarjadékai voltak maguk is szegény emberek. Édesanyám 12 éves korára teljesen árván maradt, és attól fogva mondhatni, hogy a maga kereste kenyeret ette. Elment dolgozni előbb gyárba, aztán kis pesztonkának, és ez így ment egészen addig, amíg csak már elérvén a nyugdíjkorhatárt a debreceni fürdők vállalattól, ahol pénztáros volt, nyugdíjba nem vonult. De utána is mindig tetvet dolgozott, kertészkedett, hímzett, gyönyörűséges hímzései maradtak fönn szerintem, hogyha arra lett volna ambíciója, nyugodtan lehetett volna is a népművészet mestere bizonyos fokon. Hál' Istennek ezekből maradt meg néhány. Javarészt elajándékozta a rokonságba, meg jó barátoknak, de van még néhány. Édesapám nyírségi, nincs szelem paraszt családnak volt a legkisebbik fia, még utánuk született egy kislány, az meghalt Sztorogyékba, volt még három bátyja, a nagyapám, akit soha nem láthattam, bár a másikat sem láthattam, ez az apai nagyapám azzal a 1,5 millió emberrel, aki a századforduló után kitántorgott Amerikába a nyomorúság meg a kilátástalanság elől, úgy szintén áthajózott a nagyvizen, egy néhány évig még küldözgette a kis dollárokat, meg egyebeket, talán még csomagot is, hiszen csak dollárokat az otthon maradt családnak, aztán nyomaveszett. És hát ebben a kilátástalanságban apám, mint a mesebeli legkisebbik fiú, nekivágott a világnak. Az első nagy lépése az volt, hogy 18 évesen bevonult katonának önkéntesen, lehúzott 2 esztendőt, arra még ráhúzta a úgynevezett tényleges idő másik 2 esztendejét. És hát attól fogva akármiféle, hogy mondjam, geopolitikai vagy katonapolitikai megmozdulás volt, itt Kelet-Közép-Európában mindig behívták katonának. Hát itt elsősorban a bécsi döntésekre gondolok. Igen. Az elsőnél, a másodiknál, stb. Szóval nagyon sokszor volt katona, aztán, hogy kitört számunkra is a második világháború 41-ben, attól fogva még hosszabb ideig. Hál' Istennek megúszta. Fogság nélkül, halál nélkül, sebesülés nélkül a frontot. Egyetlen egyszer volt fütyültel közel hozzá egy golyó, amikor egy kozák szakasz rájuk támadt az ő kis szakaszukra, akik gyalogos katonák voltak, és ő egy villanyoszlop mellett térdelve fogadta a támadást, és egy ellenlövés a térden mellett lelógó köpenye szárnyát átütötte.
Igen.
Meg is mutatta, egyébként semmi. Amikor hazatért a frontról szabadságra, és a család nem engedte vissza, a magyarán szóval dezertációra kényszerítették az asszonyok, nagyon helyesen.
Igen.
Akkor már vonult vissza a német hadsereg is, meg magyar is. Akkor ezután érte aztán itthoni sebesülés, amikor egy ittas és mások által fölbőszített szovjet katona szuronnyal karon meg nyakon szúrta semmi oka nem volt rá, hogy ilyet tegyen, de hát ez is megúszta egyébként.
Hála Isten.
Megúszta, és hát így kapaszkodott följebb, hivatalos segédiállásból, kicsit mindig följebb, akkor iskolába járt, pénzügyi előadóként vonult nyugdíjba. Mikor is? Azt mondja, 909-ben született, hát 69-ben.
Igen.
Könnyű kiszámítani. De ő is tevékeny ember volt, nem sokat forgatta a könyveket, csak már legfeljebb időskorában inkább kertészkedett, volt néhány tél szőlője, abból megcsinálta maga kis saját borát, pöszmétét, közismert nevén egrest ültetett, abból nagyon sokat árultak, mert mondhatni szinte más a számra termett a Barányi kertben. Anyám meg virágokkal foglalkozott, eladogatta a piacon, meg hímzett, meg hát néha megjelent egy-egy kosárra, meg szatyorra, Kecskeméten, amikor éppen ott laktunk, vagy akárhol.
Igen.
És hát én úgy nőttem föl egy gyerekként, hogy mivel, hogy hála a gondviselésnek szegények voltunk, nem válhatott egyke gyerek belőlem, mert határt kellett a vágyaimnak szabni, meg a kívánságaimnak főleg. Amiben nem volt hiányom igazából, mert édesanyám, aki mindössze két elemét járt ki annak idején, a második osztály végén még csak arra sem volt lehetőség, hogy a vizsgát letegyen, mert éppen akkor kellett dolgozgatni ott kint a tanyán. Tehát neki csak ennyi iskolája volt, de nagyon szeretett olvasni. A háború után egy házi könyvtárra való könyvet szerzett be a család, meg főleg az egyszem fia számára, a debreceni zsibvásáron. Hát akkor mindenki vitte holmijait eladni, hogy egy kis pénzt csinálván abból vegyen magának megélhetést, tehát a testi táplálékot, meg egyebeket. És hát nagyon jó érzékkel válogatta ki azokat a könyveket, amiknek én a szellemi épülésem során igen nagy hasznát vettem. A Jókai centenáriumi kiadásnak jó néhány kötetét, nem volt teljes a sorozat, de Jókait megismertem belőle. Akkor Gárdonyi Géza, Herceg Ferencet is hozott, érdekes, nem tudtam vele megbarátkozni, de mindegy, lehet, hogy én voltam még kicsi hozzá. Móri Zsigmondot, hoppá, még ezt megelőzőleg, még a háború idején, ez 42 húsvétján volt, tehát nem voltam még 6 éves, ezt csak ősszel töltöttem be. Olvasni már nagyon jól olvastam, mert unalmabban megtanultam olvasni odahaza egy ABC-s könyvből, ami a unokatestvéremé volt. Nos, megkaptam a Piros tojások mellé Petőfi Sándor összes költeményeinek egy olcsó kiadását, és hát azt én őszre végigolvastam. Igaz, hogy nem értettem a felét sem, de kapattam a fülemet, meg a szememet, meg az elmémet a költői szóhoz. Úgyhogy egy jó 3 év múlva én már meg is írtam az első versemet, 45-46 telén valamikor, nem tudom a pontos dátumot, egy 4-soros verset. Hadd soroljam még ezek közé a könyvek közé a Bibliát is. Protestáns, pontosabban református volt mindkét szülőmnek a atyafisága velük együtt. Apám ugyan nem volt templomjáró ember egyáltalán, még nagyon fiatal korában, iskolás volt még, nagyot csalódott az akkori helybeli lelkésznek egy bizonyos megnyilvánulásában, és attól fogva előítélettel viseltetett a papok iránt. Anyám nyitottabb volt mindenre, a másfajta emberekre is, semmiféle ellenérzés nem tapasztaltam benne, se a cigányok, se a zsidók, se az arabok, mert az arabokkal is találkoztak, de veszem, hogy jártak oda az egyetemre arab hallgatók. Azt és tőle tanultam meg azt, meg persze Arany János Cun is, hogy kisfiam, nem az a fontos, hogy milyen vallású az az illető, református, vagy katolikus, vagy akárcsak zsidó, az a fontos, hogy milyen ember, hogy bánik a többiekkel, milyen szíve van, milyen indulatai vannak, ezek az ő szavai. meg hát Arany János is ezt tanította, hogy legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben.
Igen. A szülei nagyon fontosnak tartották azt, hogy iskolába írassák, és minél okosabb legyen, és minél több mindent tudjon meg az élettel kapcsolatban. Debreceni református kollégiumban járt Feri bátyám a középiskolai tanulmányait.
Ott kezdtem például. El, igen, ott kezdtem el 47-ben, de a tanév végére államosították az alsó tagozatot.
Ez a Fazekas Mihály gimnázium?
A nyolcadik után. Igen, akkor az alsó tagozat lett a Péterfügye utcai állami általános iskola, a felső tagozat megmaradt református gimnáziumnak, és aztán a nyolcadik után én nem a refiben folytattam a tanulmányaimat, a szüleim úgy gondolták, hogy célra vezetőbb egy állami gimnáziumba menni a tovább tanulás véget, mert akkor már tudtuk azt, mert ennek voltak eléggé markáns tanújjelei, és később be is bizonyosodott, hogy így van, hogy aki a refiben végez, igaz, hogy ott egy közepes ér annyit, mint másodt egy jó vagy egy jeles,
igen,
de egyetemre bejutni sokkal nehezebb. Voltak ilyen társaim, akik valóban ott végeztek, és többször neki rugaszkodásra tudták csak elvégezni az egyetemet. Nem azért, mert nem tudtak, hanem azért, mert a kapuk nagyon nehezen nyíltak meg számukra.
Értem. Úgy tudom, hogy ebbe az iskolába egy történelmet tanító költő, méghozzá Kis Tamás.
Kis Tamás, igen.
Kozos Kis Tamásnak az édesapja volt önre nagyon nagy hatással. Milyen tanácsot adott?
Nos, Tamás bácsiról nem tőle tudtuk meg, hogy költő, mert ő ezzel nem kérkedett sohasem, és nekünk nem igen. is magyar, hanem történelmet tanított, ahogy mondtad az imént. Viszont a Alföld szerkesztőségének egyik igen-igen oszlopos tagja volt, és miután én megtudtam, hogy a Tamás bácsi maga is költő, és akkor én már nagyban írtam a verseimet, 16-17 éves voltam, egy szünetben oda vittem hozzá, hogy tanár úr, tessék már ezt megnézni. És a Tamás bácsi vette olyan komolyan a dolgot, hogy nem egy másnap is szünetben mondott néhány semmit mondó szót, hanem egy gépelt levélben válaszolt.
Értem.
A címemre, haza, a Debrecen Bentér hét alá. Igen. És ebben leírta, hogy mi ez, ami jónak talál, mi ez, amit kifogásolható, és a legfontosabb tanács pedig, amit szó szerint tudok ma is idézni, a versnek olyannak kell lenni, hogy ne legyen benne felesleges szó.
Igen.
És hát ehhez igyekszem magam tartani, több-kevesebb sikerrel, egészen eladdig, hogy hát felesleges verset sem kell írni.
Igen, igen, ezt az egyik interjútban pontosan szó szerint meg is említetted, és hát tényleg a versei csodálatosak, és mind olyan, ha szabad ilyet mondanom, hogy nem tud rá az ember igazán felkészülni, mert olyan dolgokat hoz elő a lelkének a mélyéből, aki elolvassa a verseidet, amire nem számít. Én most saját magam véleményét tudom neked elmondani, hogy például az egyik versed egy kicsit hosszabb, ugye, mert rövidebb verseket is írtál, ilyen népdalszerű verseket, azt szabad így megfogalmazna. Az egyik az volt, ami az egyik kedvencem, hogy nem voltam én hős, csak hülye, más bolondok hegedűje, melyről, ha egy húr lepattan, mégis marad egy darabban. S bár Krisztusnak lenni szégyen, hisz kivégzik észrevétlen, míg a vízre száll a nap, kiválasztom nátszállamat.
Még a vízre rászáll a nap?
Hát itt...
Akkor félreírhatták.
Igen. Hát te vagy a leghitelesebb, aki...
Hát ez egy egészen korai versem. Még 21-22 éves körül lehetem, amikor...
Akkoriban írhatta ezt
igen, igen, és még nem jellemzett annyira a szerénység, mint... Vagy az álszerénység, mint vénülő koromban.
Van egy másik verse is, ami Feri bátyámnak, ami döbbenetes a rövidségébe is, hogy nincsen semmim, egy kevés se, lehet, hogy nem vagyok már én se. Milyen jó a csupa semmi, sosem kell megkeresni.
Sosem kell megkeresni. Hát ezt még középiskolás koromban értem, ha jól emlékszem.
Igen?
Igen, igen, hát, igen, igen.
És ezek a versek, ez mind olyanok, hogy én úgy érzem, hogy az embernek a legmélyére hatolnak. És olyan érzéseket és olyan gondolatokat hoznak elő, amire én személy szerint például már azt hittem sok mindenről, hogy nem is emlékszem rá, vagy a lelkem legmélyén el volt temetve.
Hát szerintem, hogyha nem mélyről jönnek azok, igen, a mondatok,
igen,
akkor az nem egyéb, mint ilyen szellemi hámlás.
Hát, igen.
Amit elvisz a szél. Meg hát tudok erre mondani egy, hát vagy kirgiz, vagy kazak, de lehet, hogy mind a két népnél megvan ez a közmondás, hogy ami nem szívből jön, az szívig nem hatol.
Igen.
Tehát ami nem mélyről jön, az nem hatol le a mélyre.
És nagyon érdekes volt még a 56-os időszak, mert most ugye 60 éves jubileuma van 1956-nak, ahol jól tudom, három írott verse miatt önt egy év börtönre ítélték, és ezt le is ülte.
Le. Egy szökő év erejéig, mert az őrizetbevétel napját nem vették számításba.
Ebből nekem a háromból az egyik kedvenc versem, ez a 15-20 éves halottak. Ha megkérném, hogy leghitelesebben ön tudná ezt a verset elmondani.
15-20 éves halottak. Kiontott véreim. Támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnalló hitünkről fegyverfogó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba ereje gyülem lett forró férfigornak. Csillagos oldalú tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóvertetestünk lankadó lankái holt anyaggá hűlnek. Gránátot markoló kimarjult karjaink jéggé merevülnek. Sebeink nyitottak, nyírkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk.
Hát azért volt egy ilyen pici kis csönd most a felvételben, mert tényleg döbbenetes ez a vers. És van még egy verse, amiről azt mondta nekem, hogy ez később, 50 évvel később, az 1956-os Töredékek című verse, igen, ami szerintem ennek a 56-nak az egyik legszebb visszaemlékezése, ez pedig hagy olvassam felén, és ez is az egyik kedvenc verseim közé tartozik. Tehát 1956 töredékek. Arany ősz, szüret ideje, must illat. Darazsak dongnak, szív, lélek tavasza az őszben. Fiam, unokám lehetne, sortűz. Lánckerekek csörömpölése, arany ősz, arany, must illat, talpak pora, levelek ragyogása, füst, vér, torkolattüzek, ha még egyszer azt üzeni, kimetszett közepű lobogón át az égre, hogy rabok tovább, tízezreken végig morajlik, must illat, sortűz, vérszag, fiam, unokám lehetne az a fiatalember. Lágy őszi táj, tankágyuk erekciója, must pesdül, vasabroncs pattan. Egy vaskapuszány dörrenve becsukódik, tűz, vas, akár az unokám lehetne, aki voltam. Légy zizzen, darazsak dongnak, sortűz, vérszag, télszag, zárcsattanás, kulcsok csikordulása, száz évig tartó negyedik évszak, elfalazva, befalazva, szél rohamos kimetszett közepű lobogót szaggat, ifjak valánk, fiatal voltam.
Buda Ferenc Kossuth Díjas költővel Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.